Békesség néktek, testvérek! Isten igéjét a Sámuel első könyvéből fogom felolvasni. A 9. rész első versétől a 10. rész első verséig. Mivel elég hosszú ez az ige szakasz, maradjunk ülve és úgy figyeljünk Isten igéjére. Egy hosszabb történetet fogok most felolvasni. Sámuel első könyve 9. része első versétől 10. rész első verséi. És volt egy ember a Benyámin nemzetségéből, akinek a neve volt Kis, Abielnek fia, aki Sérornak fia, aki Bekorátnak fia, aki Afiáknak fia, ki Benyámin házából való volt, igen tehetős ember volt. És volt neki egy Saul nevű fia, ifjú és szép, ő nála Izrael fiai közül senki sem volt szebb, vállától felfelé magasabb volt az egész népnél. És elvesztek Kisnek a Saul atyának szamarai, és mondta Kis Saulnak az ő fiának, vigy magad mellé egyet a szolgák közül, és kelj fel, menj el, keresd meg a szamarakat. És bejárta az Efraim hegységét, és bejárta Salisa földjét, de nem találták meg, és bejárták Sálim földjét, de nem voltak ott, és bejárta Benyámin földjét, de nem találták meg. Mikor pedig a Súf földjére jutottak, mondta Saul az ő szolgájának, aki vele volt, jöjj, térjünk vissza, nehogy atyám elvetve a szamarak gondját, miattunk aggódjék. Azt pedig mondta néki, ími az Istennek embere most e városban van, és az az ember tiszteletben áll, mindaz, amit mond, beteljesedik. Most azért menjünk el oda, talán megmondja nekünk is a mi utunkat, hogy merre menjünk. És mondta Saul az ő szolgájának, elmehetünk oda, de mit vigyünk ez embernek? Mert a kenyér elfogyott tarisznyánkból, és nincsen mit vigyünk ajándékba az Isten emberének. Mi van nálunk? A szolga pedig felelt ismét Saulnak, és mondta, ímé van nálam egy ezüst siklusnak negyed része, odaadom ezt az Isten emberének, hogy megmondja nekünk a mi utunkat. Régen Izraelben azt mondták, mikor valaki elment Istent megkérdezni, jöjjetek, menjünk el a nézőhöz, mert akit most prófétának neveznek, régen nézőnek hívtam. És Saul mondta az ő szolgájának, teljesen beszélsz, jöjj, menjünk el. Elmennének azért a városba, ahol az Istennek embere volt. Amint pedig a város felhágóján mentek, leányukkal találkoztak, akik vizet meríteni jöttek ki, és mondának nékik, itt van így a néző. És azok feleltek nékik, és mondták, igen, amott van előtted, siess azért, mert ma jött a városba, mivel ma lesz a népnek véres áldozata, ím e hegyen. Amint a városba mentek, azonnal megtaláljátok, mielőtt felmenne a hegyre, hogy egyék, mert a nép nem eszik addig, amíg ő el nem jön, mivel a véres áldozatot ő áldja meg, és azután esznek a meghívottak. Azért most menjetek fel, mert éppen most fogjátok őt megtalálni. Felmentek azért a városba, és amikor a városba mentek, imé akkor jött ki Sámuel velük szemben, hogy a hegyre felmenjen. És az Úr kijelentette Sámuelnek füleibe egy nappal azelőtt, hogy Saul eljött, mondván, holnap ilyenkor küldök hozzád egy embert a Benyámin földjéről, és kent fel őt fejedelemül az én népem Izrael felett, hogy megszabadítsa az én népemet a filiszteusok kezéből, mert megtekintettem az én népemet, mivel felhatott az ő kiáltása hozzá. Mikor pedig meglátta Sámuel Sault, szólt néki az Úr, ímé ez az ember, akiről szóltam néked, ő uralkodjék az én népem felett. Akkor Saul a kapu alatt Sámuelhez közeledék, és mondta, Ugyan mondd meg nékem, hol van itt a néző háza. Sámuel pedig felelt Saulnak, és mondta, én vagyok a néző, menj fel előttem a hegyre, és egyetek ma én velem, reggel pedig elbocsátlak téged, és megmondom neked mind azt, ami a szívedben van. A szamarak miatt pedig, amelyek tőled ezelőtt 3 nappal elvesztek, ne aggódj, mert megtaláltattak. És kié lesz mind az, ami Izraelben becses? Avagy nem a tiéd, és a te atyádnak egész házáé? És Saul felelt és mondta, avagy nem Benyáminita vagyok-e én, Izraelnek legkisebb törzséből való, és az én nemzetségem nem legkisebb Benyámin törzsének nemzetségei között? Miért szólasz tehát hozzám ilyen módon? Akkor Sámuel megfogta Sault és az ő szolgáját, és bevezette őket az étkező helyre, és nekik adta a főhelyet a meghívottak között, akik mintegy 30-an voltak. És mondta Sámuel a szakácsnak, hozd elő azt a darabot, amelyet odaadtam néked, amelyről azt mondtam, hogy tartsd magadnál. Akkor a szakács felhozta a combot, és ami rajta volt, és Saul elé tette. És ő mondta, ím hol a megmaradt rész, vedd magad elé és egyél, mert erre az időre tétetett el a számodra, mikor mondtam, meghívtam a népet. Evett azért Saul azon a napon Sámuel ellen. És miután lejöttek a hegyről a városba, a felházban beszélgetett Saullal. És korán felkeltek. Történt ugyanis, hogy hajnal hasadtakor kiáltott Sámuel Saulnak a felházba, mondván, kelj fel, hogy elbocsássalak téged. És felkelt Saul, és kimentek ketten, ő és Sámuel az utcára. Mikor pedig lementek a város végére, Sámuel mondta Saulnak, mondd meg a szolgádnak, hogy menjen előre előttünk, és előre ment. Te pedig most állj meg, hogy megmondjam neked az Istennek beszédét. Akkor elővette Sámuel az olajos szelencét, és az ő fejére töltötte, és megcsókolta őt, és mondta, nem úgy van én, hogy fejedelemmé kent fel az Úr téged az ő öröksége felett. Drága mennyei édesatyánk, aki teremtetted ezt a világ mindenséget, és akinek kezedben van minden hatalom, a mi életünk, a mi gyülekezetünk, a mai délelőtt feletti hatalom is a te kezedben van. Köszönjük neked, hogy ezt a hatalmat átadtad a te irgalmas fiadnak, Jézus Krisztusnak, akinek a nevében kérhetjük, hogy nyisd meg most előttünk az ige ajtaját, és nyisd meg a mi szívünket is, Uram, hogy meg tudjuk azt érteni, be tudjuk azt fogadni a te dicsőségedre, és a mi üdvösségünkre. Amen. Hosszú és nagyon sok tanulsággal szolgáló történet van előttünk. Én ebből most egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, és aztán egy kicsit annak a mélyére menni, amely remélem, gondolom, hogy mindannyiunknak a tanúságára szolgál és üdvösségére. Ez pedig ennek a két embernek, a két főszereplőnek, Sámuelnek és Saulnak a vezetettsége. Látjuk ebből a gyönyörű történetből, hogy mind Sámuelt, mind Sault vezeti az Isten. De hogyan vezeti őket? Nézzük csak meg a különbségeket is. Sault vezeti úgy az Isten, hogy egyszer csak elvesznek az ő apjának a szamarai. Ez egy rajta teljesen kívülálló dolog. Bárkivel, bármikor megtörténhetett abban az időben, velünk is megtörténnek hasonló dolgok, ha nem is szamarakat tartunk már, de bármi könnyen elvész, elkóborol, elhagyunk valamit. Tehát ebben semmi istenit nem vélünk első látásra felfedezni. De ez az egész találkozás, mi akik ismerjük a történet végét, tudjuk, hogy ezért jön létre, mert a szamarak elvesztek, Isten adta azoknak a szamaraknak az agyába, hogy kicsit most kóboroljatok. Vagy annak a pásztornak, aki vigyázott rá, kicsit most aludjál. Aztán, amikor odaérnek, ahol az Isten embere van, mert Sámuel olyan volt, a jó pásztor volt, hogy járt a városról városra az országot, tanított, áldozatot mutatott be, imádkozott, végezte az ő szolgálatát, és amikor egyik helyen szolgált, éppen odaérkeztek a Saul és az ő szolgája, és mentek volna ők tovább, de akkor Isten megint gyújt egy szikrát a szolgának az értelmébe, keressük meg az Isten emberét. Kérdezzük meg, hogy szerencsés lesz az utunk, mi van a szamarakkal, merre menjünk? Hát ő ezért szeretett volna oda menni, Saul egy kicsit akadékoskodik, de végül is van egy kis pénz a szolgánál, van a szolgában kitartás, van a szolgában akarat, Isten vezeti Sault Sámuelhez. Még mindig azt látjuk, hogy első ránézéssel ez nem Istennek egy különleges munkája, bárkivel, bármikor előfordulhat, hogy a mellette lévő ember, a barátja, a házastársa, a szomszédja, az ismerőse, a rokona azt mondja, te most menjünk már ide be. Megéheztem, vagy megszomjaztam, vagy dolgunk van itt, vagy van itt egy imaház, és terven kívül beiktatunk egy újabb lépést. Hát itt is ez történt, terven kívül beiktattak egy újabb lépést. Aztán, amikor bemennek ebbe a városba, akkor Sámuel éppen ott volt. Már az, hogy az ő útjuk is keresztezi egymást, ennek a szamarat kereső két embernek az útja, keresztezi a Sámuel szolgálati útját, már ez is isteni kegyelem, isteni csoda, bár első ránézésre annyi emberrel találkozunk, ha mondjuk autóval vagy gyalog megyünk valahova, ez is úgymond természetesnek hat, mégis benne van Istennek a keze, benne van Istennek az ujja. És Sámuelt, amikor keresik, akkor ugye a lányok után az első ember, akivel találkoznak, megkérdezik, hogy hol van a néző, a látó, egyik fordítás így hozza, másik úgy, azt mondja Sámuel, hát én vagyok az a néző, engem kereste. Úgy belebotlanak, vele találkoznak, Isten elkészít egy meccés pontot, de mind-mind figyeljük meg, hogy Saulnak a gondolatán kívül van, Saulnak az akaratán kívül van. Isten úgymond rá erőltette, rá kényszerítette ezt a vezetettséget. Úgy belebotlik ebbe az egész helyzetbe Saul. Nincs a szívében, nem kér Isten tőle engedelmességet, nem forgatja a gondolataiban, nem tervezi el, hogy én most Isten szolgájával fogok találkozni, egyszerűen kívülről van vezérelve, kívülről van irányítva. Nézzük meg, hogyan vezeti Isten Sámuelt ezzel a dologgal kapcsolatban. Hát az első, amit látunk ebből a történetből, hogy Isten már egy nappal korábban kijelenti, holnap ilyenkor jönni fog hozzá Benjámin földjéről egy ember. Nincs benne semmi esetlegesség, nincs benne semmi véletlen. Nem úgy kell az eseményekből felismerni, hogy Isten talán cselekedni akar valamit, hanem az Úr szól. Az Úr kijelenti magát Sámuelnek. Azután, amikor meglátja Sault Sámuel, Isten megint szól. Ő az. Őt választottam ki, őt kent fel az én népemnek fejedelmévé. Reá gondoltam, amikor mondtam, hogy valakit fogok hozzád küldeni, felé kell most, hogy szolgálj. Isten megint szól. És azután hát nem akartam tovább olvasni a történetet, még vagy két-három oldalt szívesen elolvasnék a testvéreknek, de akit érdekel otthon, nyugodtan elolvashatja, miért ne szólna erről a vasárnap, hiszen dolgoznunk nem kell menni, olvassunk Bibliát. Tehát később azt mondja Sámuel Saulnak, hogy most pedig különféle események fognak bekövetkezni hamarosan, pár órán belül az életedben. Jön majd két ember, akikkel szembe találkozol a Ráhel sírjánál, és azok megmondják neked, hogy megvannak a szamarak, de apukád már érted aggódik, a szamarak gondját már elvetette. Azután fog veled szembe jönni három ember, az egyiknél lesz három kecskegida, a másiknál három kenyér, a harmadiknál egy töblő bor, két kenyeret oda fognak neked adni. Azt fogadd el. azután, mikor az Isten hegyéhez mész, akkor a proféták csapatja fog lejönni a hegyről, te menjél eléjük, csatlakozzál hozzájuk, és akkor betölt téged Isten szelleme, és más emberré leszel. Hát mind ezek a dolgok beteljesednek a Saul életében, pontosan így történnek a következő órák eseményei, úgy peregnek le, ahogy Sámuel ezt előre megmondotta. Testvérek, látjuk azt, hogy a Saul életében is ott van az Isten vezetése, de annyira kívülről érkezik ez a vezetés, igaz? Annyira csak a körülményekből kell felismerni, hogy utóbb elgondolni, hát csak Isten adta, hogy elveszenek a szamarak, csak Isten adta, hogy erre keressük őket, csak Isten adta, hogy találkozzunk ezzel a Sámuellel, csak az Úr vezetett engem, de jó! Hogy visszafele kell rá döbbenni arra, hogy milyen csodálatosan cselekedett az életemben Isten. A másik embernek az életében meg azt látjuk, hogy napról napra, óráról órára vezeti őt a szeretetnek az Istene. Szól hozzá! Nem kívülről kell eseményekből megfejtenie Isten akaratát, hanem Isten beszédéből, Isten szavából, Isten friss üzenetéből meríti a kijelentést, és tudja, hogy mit kell cselekedni. Hát testvérek, ha a kettőt egymás mellé állítjuk, akkor mi melyik vezettetést választanánk magunknak? Ha a kettőt egymás mellé állítjuk, akkor melyikre állítozik a mi lelkünk? Melyik lenne a jobb, hogy Isten vezessen bennünket? Hát csak a személyes vezettetés igaz. Csak az az igazi. Olyan drága az, amikor Isten szól, testvérek. Olyan csodálatos az, amikor Isten mond valamit. Mondja egy testvér a minap. Testvér, te mondtad nekem, hogy akartál valamiben inteni engem. Na hát képzeld el, hogy mi történt. Félbeszakítom. Hát mondom, testvér, nem emlékszel, hogy nem csak akartalak, hanem el is mondtam. Ott, amikor az a dolog történt, és találkoztunk. Hát nem emlékszel, hogy elmondtam. Ja, tényleg, el is mondtad. De képzeld, mit mondott az Úr, és elismétli azt, amit én mondtam neki. Teljesen el is felejtette, hogy én őt megintettem e tekintetben, de majd később, egy pár nap múlva, Isten elkezdi személyessé tenni ezt, és azt mondja, úgy szégyellem magamat. Úgy megítélt az Úr. De olyan csodálatos volt, ahogy rám terhelte, hogy nem tud hozzám szólni. Kértem, hogy a bűneimet, ha van, akkor mutassa meg, és úgy megmutatta, annyira összetört a szívemet. Annyira tudom már, hogy mit csináljak, olyan világosan látom az utat. Mennyivel másabb volt, hogy valaki mondta, hogy mit csinálj, meg mennyivel másabb, mikor az Úr szól személyesen. Ma reggel elmentem Zolihoz imádkozni. Mi összebeszéltünk, hogy minden héten imádkozunk egyszer szekhalmi emberekért, és olyan jó volt, hogy tévedésből egy másik napnál nyitottam ki az áhítatot, úgymond egy rossz igét olvastam, nem azért, mert az ige rossz, hanem azt augusztus 20-án kellett volna, nem 30-án. Én elolvastam, az Úr szólt hozzám. Elkezdett Zoli beszélni valamiről, ami a héten történt vele, az Úr szólt hozzám. Elkezdtünk imádkozni, letérdepeltünk és imádkoztunk, és az Úr szólt hozzá. Most azon vagyok, mert ide el fogok majd jutni, hogy megjegyezzem ezeket a dolgokat, amiket az Úr mondott, és nehogy elfelejtsem hamar. Már eddig is az elmúlt egy órában, vagy kétszer-háromszor idézgetem magamban, hogy miket is mondtál, Uram, jaj, el ne felejtsem. Vagy csak akkor felejtsem el, mikor már megcsináltam, amit mondtál. Utána elfelejthetem, mert akkor már megvan. Akkor már megvalósult. Nos, mégis testvérek, olyan sokan vagyunk a hívők között, akik annak ellenére, hogy Isten személyes vezettetése, amire minket Isten hívott, és amely sokkal nemesebb a silányokhoz képest, mi mégis sokszor csak arra hagyatkozunk, hogy a minket körülvevő eseményekből próbálgatjuk megfejteni Isten akaratát, vagy a bennünket ért eseményekből visszatekintve látjuk, igen, Uram, Te voltál az, aki munkálkodtál. Igen, Uram, te voltál az, aki eddig elvezettél. Mi mégis a silányabbik részt választjuk. Mi mégis arra vagyunk hagyatkozva, hogy Isten kívülről kényszerítsen bennünket, ahelyett, hogy belül a szívünkbe tudna megszólalni. Hát, testvére, olyan jó lenne elérni azt az állapotot, amikor belülről szól az Úr. Mit mond az Úr Jézus? Nem tanítja egyik a másikat. Mert mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valahogy ezt elérni. Mert aztán Saul életében is van egy kis előrelépés, már nem a külső körülmények kényszerében vezeti őt Isten, hanem elkezdi Sámuel neki mondani. Most ide mész, most oda mész, most ezt csinálod, most azt csinálod, ez fog veled történni, az fog veled történni. Tehát valaki más közvetíti számára Isten üzenetét. Hát ez is nagyon jó. De az Úr Jézus még mindig nem erről beszél, testvérek. Arról beszél az Úr Jézus, hogy Istentől tanítottak lesznek. Neked jelenti ki az Úr magát. Mózes idejében az elöljárókra leszállt Isten szelleme, és elkezdtek azok prófétálni. Szólni az emberekhez, tanítani a többieket. Voltak, akik nem mentek el arra a helyre, a sátorhoz, ahol Isten szelleme leszállt, de azok is elöljárók voltak, azokat is betöltötte Isten szelleme, csak a táborban. Mondják nekik a többiek, ha vannak ketten, akik a táborba prédikálnak, azokat meg kell fenyíteni, mert nem jó, hogy nem jöttek el ide. Azt mondja Mózes, vajha az egész nép Isten prófétája volna. Na testvérek, ez akkor nem lehetett meg, de ma meg lehet. Királyi papság, szent nemzet, a keresztény vallás olyan vallás, amely kijelentésen alapul. Ha Isten személyesen nem szólt hozzád, te nem vagy keresztény. Ha Isten személyesen szól hozzád, akkor keresztjén vagy. Akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Akiknek csak a lelki pásztorok mondják meg, akiknek csak a szervezeti és működési szabályzat mondja meg, akiknek csak a testvérek mondják meg, akiket csak a körülmények kényszerítenek, nem keresztjének. De akiket megszólított az élő Isten, és akik befogadták az ő igéjét, na azok a keresztjének. Az Úr azt akarja, hogy mi ilyen keresztjének legyünk, vagy ha egyszer szólt az Isten hozzánk, akkor ne elégedjünk meg azzal. Igen, amikor megtértem, Uram, csodálatosan szóltál hozzám, hanem vágyakozzunk arra, és törekedjünk arra, testvérek, és tegyünk meg azért mindent, hogy Isten tudjon hozzánk szólni, és minket személyesen vezessen, és ne olyan silány vezettetésünk legyen csupán. Mert egyébként van ilyen, és kell is ilyen, hogy a körülményekből éltjük meg az Urat, de ne ilyen vezettetésünk legyen csupán, hogy mi a körülményekből kell, hogy felfedezzük Isten vezetését és jóságát. Mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. A személyes szava, a személyes vezettetése Istennek, az a valami, arra hívott el bennünket. Hogyan lehetséges eddig eljutni, testvérek? Nézzük meg ennek a két embernek a példájából, ószövetségi példájából, hogyan lehet az, amikor Isten személyesen tud vezetni. Hát kezdjük most Sámuellel. Az előbb Saullal kezdtük, hogy őt hogy vezeti Isten, de hogy jutott el az Isten szerinti vezetettségre Sámuel, most arra pillancsunk először, hiszen időben ő vele kezdte Isten ezt korábban. Az első az olyan bevezetés féle, ahogyan elkezdődött ez a csodálatos kapcsolat Isten és Sámuel között. Erről Sámuel még nem tehetett, de mindenképpen meg kell, hogy említsem, testvére. Sámuel élete a fogantatása előttől kezdve le volt téve Isten kezébe. És ez olyan csodálatos, hogy Anna, amikor még meddő az édesanyja, már úgy imádkozik, Uram, ha adsz nekem egy fiat, neked fogom adni. És nem hazudott. Nem csalta meg Isten. Odaadta a gyermeket. Lemondott a gyermekről. Isten dicsősége fontosabb volt számára, mint a gyermek élete. És ezt ő így akarta kifejezni. Olyan jó, amikor a baptista gyülekezetekbe elhozzák a gyermekeket a szülők, és bemutatják az Úrnak. Tulajdonképpen ez nem is csak annyit jelent, mint egy divat bemutató, hogy megmutatjuk ezt a szép ruhát neked, azután majd, ha jó, megfizeted, a tied lehet később, hanem ez talán több is, mint bemutató, ez egy gyermek felajánlás az Úrnak, gyermek átadás az Úrnak, tied ez a gyermek, Uram. Neked adjuk a gyermeket, te vagy a tulajdonos, és mi pedig a magunk képessége megbízása szerint folytatjuk, végezzük, ami ránk van bízva a te részedről. Így indul egy élet, az már áldással kezdődik. Még a megfogantatása előtt így került Isten kezébe Sámuel. De aztán nézzük, hogy mit ír róla Isten igéje. Hát nem csak az lenne jó, ha tovább olvasnánk a történetet, hanem az is jó lenne, hogyha elolvasnánk előtte is az előzményeket, hogy miket olvasunk Sámuelről, két nagyon fontos dolgot még ezután, hogy a Isten kezébe került az élete. Az egyik azon leírva a Szentírásban, hogy folytonosan növekedett Sámuel az Isten előtt és az emberek előtt való kedvességben. Folytonosan növekedett. Hát otthon a gyerekes házaknál szokott lenni egy kis centi, ami a falhoz van téve, és akkor a gyerekeket odaállítják. Na kisfiam, mennyit nőttél a nyár óta, vagy tavasz óta? Látod, most már eddig érsz, ilyen nagy vagy, 150 centi, 152. Hát nem hiszem, hogy ott Éli háztartásában lett volna ilyen centiméter, de szellemileg az ő belső emberében, az a kicsi gyermek, Isten előtt és emberek előtt való kedvességében növekedett. Még egy szeméről megvan ez írva a Szentírásban, hogy növekedett Isten és emberek előtt való kedvességben. Tudják a testvérek ki ez? Az Úr Jézus. Ebben is hasonlít Sámuel az Úr Jézushoz, hogy növekedett folytonosan. Tehát egyszerűen, amit ő kapott ott Éli házában, gondoljuk el, olyan bűnben élt Éli háza, hogy Isten megölte a két fiát, és megölte Élit is. Isten ítéletét hirdette meg Élit felé. Mennyire áradhatott ott a kijelentés? Mennyire áradhatott ott az isteni élet? Hát nagyon csak csepegett. Úgy nagyon kicsi mértékben áradhatott ki ez. Talán volt valahol egy tóra, egy Mózes ötkönyve, azt néha olvasgathatta a kicsi Sámuel, talán innen nyerhette a legtöbbet, ki tudja honnan szedegette össze az isteni ismeretet, de nem Éli fiaihoz pártolt, nem a bűnbe ment bele, nem az istentelenségbe ment bele, hanem abban a nehéz közegben is tudott növekedni folytonosan az Isten előtt való és az emberek előtt való kedvességbe. Az Úr pedig megszólította őt egy napon. És addig nem volt kijelentés Izraelben. De akkortól elkezdődött a kijelentés. És azt olvassuk, hogy ez a megszólított ember semmit nem hagyott az igéből a földre esni. Milyen csodálatos kijelentés ez. Milyen csodálatos kép. Esett volna az a mag a földre? Az a nehézség, az vonta volna az igét. Tudjuk mi ezt nagyon jól, hogy milyen. Halljuk az ige hirdetést, de elfelejtjük. Még mielőtt megcselekedtük volna, elfelejtjük. Tudjuk, hogy milyen nehezen áll rá a szívünk az isteni dolgokra, a világi dolgokra. Néha én elcsodálkozok, testvérek, hogy vág az agyam, még ha meg is dicsérnek érte, szégyenkezem. Hát, Uram, a te igéddel kapcsolatban nem vagyok ilyen okos. Van egy probléma, egyből át, nem mindig, de van olyan helyzet, hogy egyből átlátod. Ezt kell tenni, azt kell tenni. Isten rögtön eszembe juttatja. Hű, de okos vagy ezen a területen. Az én igém területén nem vagy ilyen okos. Az mind a földre hult. Jézus így fejezi ki a példázatában, hogy hallja az igét, de rögtön jön az ördög és kikapja a szívéből. Na ezt akarta az ördög megcsinálni Sámuelre is. Esett volna le a földre az az ige, de Sámuel nem hagyta. Nem hagyta, hogy Isten igéjéből bármi is a földre essék. Hát testvérek, aki így növekedik, aki így megőrzi magát Isten szeretetében, ahova be lett oltva, ahova az édesanyja meg az édesapja helyezte, aki ennyire ragaszkodik az Isten igényéhez, hát testvérek, azt Isten elkezdi vezetni. Az Isten elkezd szólni. És ebben semmi különleges nincsen. Ezen nem kell csodálkoznunk. Ez egy egészen természetes dolog. De jó lenne, ha mindannyiunk életében ilyen egészen természetes dolog lenne, hogy Isten személyesen szól, hogy Isten személyesen vezet engem. Nézzük csak, hogy Saul hogyan tör ki abból az állapotából, hogy ő csak az eseményeken keresztül tudja megérteni Isten akaratát. Mert hála az Úrnak kitör, majd fogok erről egy kicsit beszélni. De hogyan? Nézzük csak. Azt mondja neki Sámuel, amikor találkozol ezzel, azzal, amazzal, akkor majd, ha adnak neked két kenyeret, fogadd el azt a két kenyeret. Legyél engedelmes. Amikor jönnek majd a proféták, akkor csatlakozzál hozzájuk. Ne a másik irányba menjél. Ne azt mondd, hogy bolondok ezek. Menjél a proféták közé. Majd kigúnyolnak. Majd azt csúfolnak téged. Már Saul is a proféták között van. Majd billegetik a fejüket. Ennek is elment az esze. Ez is szektás lett. Ez is szent fazék lett. Ez is ezekhez a buták bolondokhoz csatlakozott. Nem kell, hogy ettől félj. Nyugodtan csatlakozzál hozzájuk. Mert akkor más ember leszel. És megteszi ezt. Aztán azt mondja neki Sámuel, hogy menjél előttem Gilgába, várjál ott 7 napig. Évrán. De várjál meg, míg megérkezek, és akkor majd bemutatom az áldozatot. Érted a népért, és akkor folytatjuk a dolgokat. Hát a körülményeket nem festette le Sámuel, majd fogok erről még egy kicsit beszélni, milyen körülmények között zajlik ez a 7 napos várakozás. Nehéz körülmények között zajlik. És azután elé adja majd később Sámuel, az nem itt van, hanem később, írtsd ki az amálekitákat. Mindenkit és mindent, ami él, el kell, hogy pusztítsd. Ezek a lépések vannak ott, testvérek, a Saul előtt. Ezeket tárja elé Sámuel. Ezt tedd meg, azt tedd meg, amaz tedd meg. Elkezdi, testvérek. Sajnos nem megy végig, de elkezdi ezt az engedelmességet. Engedelmeskedik annak, amit Isten az ő prófétáján keresztül neki üzen. Még nem hozzászól Isten, de neki már szól máson keresztül. És elkezd annak engedelmeskedni. Hát testvérek, pontosan ez a mi feladatunk is. Pontosan ezt állítja Isten elénk is, hogy engedelmeskedj. Abban a dologban, amit megértettél, abban a kicsi dologban. Előbb majd adnak neked. Fogadd el. Az is engedelmesség. Téged fognak meggazdagítani. Mások szegénysége által leszel gazdag. Fogadd el. Azután majd többet kér az Úr, legyél türelmes és várakozzál. Nem kell semmit csinálnod, csak várakozzál. Nem is kapsz, de nem is kell adnod semmit, csak legyél türelmes, higgyél és várakozzál. És azután majd harmadjára jön az, hogy most pedig cselekedjél. Most áldozzál. Most csinálj valamit, amit kér tőled az Úr. Most fektesd be valamennyi energiát, pénzt, hívd össze a hadsereget, áldozod az idődet, és végezd el, amit az Isten kér tőle. Egyre nehezebb, egyre több dolgot kér Isten tőle, de ez annak az útja, testvérek, hogy az Istennel való kapcsolata a Saulnak megerősödjön. Az engedelmesség útján erősödik meg az Istennel való kapcsolat. És azt mondja neki Sámuel, hogy más emberré leszel. Elkezded ezt az engedelmességet, és majd lehet, hogy bolondnak néznek, és kifiguráznak, de más emberré leszel. Most azokhoz szólok, akik már új emberek lettek. Mert nekünk nem mássá kell lenni, testvérek, újjá kell lenni. Minket nem kitakarítani kellett Jézus Krisztusnak, hanem lerombolnia kellett Jézus Krisztusnak. minket nem kellett, hogy felújítson az Úr Jézus, hanem halálba kellett, hogy adjuk magunkat, és ő kellett, hogy végezzen a mi óemberünkkel. Itt nincs más emberré létel, új emberré létel van. De az új embernek időről időre el kell változnia a Jézus Krisztus dicsőségére, amíg őt szemléli. Ma itt szokott lenni a hiányosság. Annak az új embernek kell más emberré lenni. Milyen jó lenne, testvérek, nem? Most gondoljunk bele valakire a hívők közül, vagy valakire a gyülekezetből. De jó lenne, ha az a testvér egy kicsit más lenne. Igaz? Hogy örülnénk neki, ha ezt és azt máshogy csinálná? Ha ezt és azt máshogy gondolná? Ugye ilyenek eszünkbe szoktak lenni, jutni. De jó lenne, ha más lenne az a testvér. Na most gondoljunk arra, milyen jó lenne, ha mi lennénk másak. Azért tudom, hogy erre is szoktak a testvérek gondolni. De jó lenne, ha más lennék. De jó lenne, ha máshogy gondolkodhatnék. De jó lenne, ha álhatatosabb lennék. De jó lenne, ha többet olvasnám a Bibliát. De jó lenne, ha szívből tudnék imádkozni, nem csak a nyelvem meg az agyam tudna, a szívem is tudna. De jó lenne ez is, az is, ha más emberré lennék. Hát testvérek, lehet ez. Nem kell a hívőnek ugyanolyannak maradnia. A hívő lehet más. Elváltozhat, megújulhat az engedelmesség útján. És más út nincs. Ha azt csináljuk, amit Isten szólt, egyre közelebb fogunk hozzá kerülni, és egyre több kijelentést, vezettetést fogunk tőle kapni, mert akinek nincs testvérek, attól az is elvétetik, amilyen van. Akinek pedig van, annak adatik. Olyan igazságtalannak tűnik ez az ige, de nagyon szép szellemi törvényszerűséget tár elénk. Ha te nem foglalkozol Istennel, Isten se fog veled foglalkozni. Olyan lesz, mint egy elhanyagolt kert. Térdig meg derékig ér benne a különféle szúrós gaz megtövis. De hogyha te foglalkozol a te lelkeddel, foglalkozol az igével, foglalkozol az imádsággal, foglalkozol a testvérekkel, akkor az Isten is foglalkozik veled, és olyan lesz, mint egy öntözött kert, ahol csupa zöldség és gyümölcs terem bőséggel. Engedelmeskedik Saul. És van eredménye ennek az engedelmességnek. A 10. rész 9. versében, ez már később van, mint amit én olvastam, beszélgetnek itt Sámuel, Saul, és azt olvassuk a beszélgetés végén, és történt, amint hátra fordult, hogy Sámueltől eltávozzék, elváltoztatta Isten az ő szívét. Elkezdődött az engedelmesség. Nem azt mondja Saul, mi locsolod rám ezt az olajat? Nem akarok én király lenni, hagyd ezt a bolond beszédet. Egyszerűen elkezdi forgatni, Isten engem kiválasztott, minden olyan hirtelen történt. Olyan váratlanul történt. De helyet adott a szívében annak, amit Isten mondott. És Isten elváltoztatta az ő szívét. Ez olyan csodálatos. Most már más szívvel ment tovább. Még nem lett az a más ember, de már elváltozott egy kicsit. Isten már elváltoztatta az ő szívét. 10. rész 6. versében mondja azt Sámuel, amit én már idéztem, amiről beszéltem, és ami későbben is következik. Más emberré leszel, megtörtént. Beállt a proféták közé, betöltötte őt az Úr szelleme, révületbe esett, nem arra kell gondolni, hogy fetrengett a földön és habzott a szája, mint valami beteg embernek. A révület azt jelenti, hogy ebből a földi világból betekintést kapott a mennyei világba. Hogy aztán önkívületben volt, vagy nem, Pál apostol is egy révületéről úgy számol be, hogy testben élj, vagy testen kívül, nem tudom. Elragadtattam a harmadik égig. János apostol, mikor elragadtatik a harmadik égig, és révületbe esik, tudjuk, hogy ő összeesett. Isten felállítja, megerősíti őt, de hogy magánál volt, vagy elájult volt, vagy feküdt, vagy sétált, hát ezt nem tudjuk. Hogy mennyi időt telt el, nem tudjuk. A révületben nem az a lényeg, hogy hogyan zajlik, testvérek. Az a lényeg, hogy betekintést kapok az Isten világába, és a Sauli betekintést kapott az Isten világába, és más emberére. De a legtöbb nem ez. A legtöbb, amire Saul eljutott, az a 11. rész 6. versében van megírva. Ez is egy szép történet. Jönnek az ammoniták, egy várost megfenyegetnek, város lakosai azt kérik, adjatok egy kis időt, hogyha nem segít nekünk a többi zsidó, tegyetek velünk, amit akartok, de hadd hívjunk segítséget. Nagyon tisztességes harcmódot folytatnak az ammoniták, és azt mondják, jó, menjetek, kérjetek segíteni, segítséget. Úgy sem fog rajtatok segíteni senki, ismerjük mi jól a zsidókat, mindenki csak magára gondol. És akkor meghallja ez Saul, aki már királlyá van kenve ugyan, de a mezőn dolgozik. Nincs palota, nincs főváros, nincs korona, nincs udvar, nincs udvartartás, nincs bevétel. Még a nép nem alakította ki ezt, még friss a királyság intézménye. És amikor meghallja ezt a nép, hogy megfenyegették itt a Jábes Gileádbelieket, tudjátok, mit csinál a nép, testvérek? Sír. Olyanok, mint aminek mi szoktunk lenni sokszor. Halljuk a fenyegetést, halljuk a bajt, halljuk a rossz hírt. Elkezdtek sírni, siránkozni. Jaj, megtámadtak minket az ammoniták. Jaj, mi lesz most velünk? Mintha nem lennének a birtokában annak a fegyvernek, annak a pajzsnak, annak a karnak, akit úgy hívnak, hogy Isten. Mert az Úr a mi pajzsunk, az Úr a mi várunk, az Úr a mi hadijelvényünk, az Úr a mi fegyverünk. Nem a kopják meg a pajzsok, hát abban gyengébbek vagyunk. De mi történik Saullal? Ő egyedül. Az ammoniták jól tudták, ezek a zsidók, hát ezek gyáva kutyák. Egymásért nem tudnak kiállni, magukba meg félnek, meg sírni fognak. Be is következett, de volt valaki, akit Isten már kezd megszólítani, és most különösképpen is megszólít, és azt olvassuk, hogy Sault ellenben betöltötte Istennek a szelleme, és haragra gerjedt. Sokan azt mondják, hogy nem szabad haragudni. Jézus is haragudott. Többször olvassuk a Szentírásba. Isten szelleme haragra indítja itt a Sault, és megbátorodik. Isten szelleme munkálhatja itt. Pál is azt mondja, haragudjatok, csak ne vétkezzetek. A kettő között van némi különbség. Van szent harag, de bűn az nem lehet. Hát haragra lobban. Miért haragszik ez a Saul? Nem azért haragszik, mert ezek a kutya ammoniták már megint rakoncátlankodnak, azért haragszik, hogy mit sírtok? Hát velünk van az Úr. Na, én most felvágom a két ökrömet, hogy példát mutassak. Feldarabolt a kockákra, kiküldte az egész országba. Aki nem jön Saul hadseregébe, és nem harcol az ammoniták ellen, annak az jószágai így fogják feldarabolni. Hú, a nép megijed. Eddig sírtak ammoniták miatt, most félnek Saultól. Mennek oda hozzá, és Saul győzelemre vezeti a sereget. Leverik az ammonitákat. És a nép azt mondja, hűha, hát tényleg jó királyt választottunk, nem is gondoltuk volna. Isten elkezdi Saul személyesen vezetni. Sámuel valahol otthon van, vagy szolgál, nem mond most semmit. Nincs már a külső hatás, nincs már a körülmények hatása, nincs már az, hogy egy testvér megmondja, hogy mit kell csinálni, az Úr mondta meg neked, hogy mit kell csinálni. Az Úr szelleme töltött be téged azért, mert elkezdtél engedelmeskedni. Akik ismerjük Saul életének a történetét, tudjuk, hogy ez a folyamat sajnos megfordult. És akit Isten kivezetett ebből a helyzetből, hogy nem volt vele kapcsolata, és egészen közel jött hozzá, és szellemben egyesültek, és az Úr szelleme betöltötte Saulnak a szellemét. Ez a folyamat megfordult, amikor elkezd engedetlenkedni Saul. Ott, amikor mondja neki a profét, hogy 7 napig várjál rám Gilgálban, ott egy igen furcsa kiélezett helyzet alakul ki, ugyanis háborús helyzet van. A filiszteusok fenyegetik a zsidókat. Saul ismét összehívja a hadsereget, mint korábban, de a hadsereg most jobban fél. Most nem Saultól fél, hanem a filiszteusoktól fél. Itt a 13. rész 8. versében olvassuk meg az azt megelőző és az azt követő versekben, hogy mi történik. És elolvasom most, hogy milyen kiélezett helyzet volt itt. Összegyűltek a filiszteusok is, hogy harcoljanak Izrael ellen. 30 000 szekér és 6 000 lovas volt, a nép pedig oly sok volt, mint a tenger partján lévő föveny, és feljöttek és tábort ütöttek Mikmásnál Bét-Aventől keletre. Mikor pedig Izrael férfiai látták, hogy bajban vannak, mert a nép szorongattatott, elrejtőzik a nép a barlangokba, a bokrok és kősziklák közé, sziklahasadékokba és vermekbe. Elbújtak, mint amikor Ádám bújt el Isten elől a bokorba. Ők is félelmükben elbújtak. Mikor pedig, és a zsidók közül némelyek átmentek a Jordánon, Gád és Gileád földjére, valakik pedig elfutottak. Valaki elbújt, valaki elfutott. Saul pedig még Gilgában volt, és az egész nép, amely mellette volt, rettegett. Aki nem bújt el és nem futott el, az meg rettegett, az meg félt. Hát ez a három csoport, erre a három csoportra lehet osztani a népet. Bújdoklók, elfutók, rettegők. Nincs egy egészséges ember között. És várakozott 7 napig. Majdnem sikerült engedelmeskednie Saulnak. 7 napot kért tőle Sámuel. 7 napig várakozott a Sámuel által meghagyott ideig. De Sámuel nem jött el Gilgába, a nép pedig elszélett mellőle. Addig a percig várakozott, de abban a percben elveszítette a fejét, akkor mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a hála áldozatokat, és égő áldozatot tett. Ezt neki nem lett volna szabad megtenni. És figyeljünk csak a 10. vers mit mond. És amikor elvégezte az égő áldozatot, ímé megérkezett Sámuel. És Saul elejébe ment, hogy köszöntse őt. És mondta Sámuel, mit cselekedtél? Mit cselekedtél? És mondja Saul, mikor láttam, hogy a nép elszélett, és te nem jöttél a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyűltek Mikmásban, azt mondta, mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgában, és én az Úrnak színe előtt még nem imádkoztam. Bátorságot vettem azért magamnak, és megáldoztam az égő áldozatot. Akkor mondta Sámuel Saulnak, esztelenül cselekedtél, nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatját. Majdnem sikerült engedelmeskedni. 7 napig bújtokolnak, elfutnak, rettegnek, ott retteg Saul is. Fél, és egyszer elszakad a célna. Értitek, testvérek? Nem bírta tovább. És már csak 1 órát kellett volna várni. Csak 1 órát kellett volna, míg az áldozatot bemutatta, rögtön jött Sámuel. Nem késik el, testvérek, az ígérettel az Úr. Péter 2. levelében azt mondja, nem késik el az ígérettel az Úr. Van az örök életre vonatkozó ígéret, és van a földi életre vonatkozó ígéret. És Isten nem késik el, testvérek. És ezt nekünk meg kell nagyon jól jegyezzük. Isten nem késik el, ha valaki elkéshet, azok mi vagyunk. Az engedelmességgel, az áldozathozatallal, a hitünkkel, a megtérésünkkel, a megújulásunkkal mi késhetünk, de Isten soha nem késik. Ha azt mondja, hogy 7 nap múlva eljövök, ott lesz. Mi úgy gondoljuk, most kéne jönnie Sámuelnek. Most kéne jöjjön Jézus. Most kéne segítsen Isten, de nem segített, és akkor én most magam csinálom a dolgokat. Nem fog Isten elkésni. Ezt szeretnék mindenkit biztosítani e felől. Mi volt ott? Azon a csatatéren hitetlenség volt, bizalmatlanság volt, türelmetlenség volt, és félelem volt. Testvérek, hit által és békességes tűrés által nyerték el a régiek az ígéreteket. Hit által és békességes tűrés által. Nekünk is így kell. Engedelmeskedni akarok, Uram, más emberé akarok lenni, de nem rosszabbá, mint ahogy Saul a végén lett, hanem jobbá, mint ahogy Saul az elején lett. akarok más emberré lenni, és amit te elmondtál, egy, két, három lépés előre megmutattál, azt az egy, két, három lépést, mind a hármat meg akarom lépni, és nem akarok ezekkel a lépésekkel késlekedni, hanem meg akarom ezeket tenni, mert szeretném, hogyha vezetnél engem, szeretném, hogyha közel lennél hozzám. Vágyom arra, hogy ne a külső körülmények határozzanak meg az én életemet, hanem a te szabad, amely a szívembe megértésre talál, válaszra talál, az határozza meg az én életemet. Testvérek, amit Isten önmagáról mond, azt türelmesen várjuk, amit meg nekünk mond, azt türelmetlenül csináljuk meg. Amen.
Amen.